Dzsungelharc. Hogyan maradjunk talpon? Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
Továbbra is a Dzsungelharcot halljátok. Vendégem Szénási Márton, kereskedelmi pilóta és cégtulajdonos. Az első rész végén ott hagytuk abba, hogy a pilóták hogyan képesek tökéletesen és biztonságosan együttműködni egy gépen akkor is, ha életükben először találkoztak, hála a szigorú, kötött szabályrendszernek. A folytatásban megnézzük, hogyan válnak ezek az eljárások olyan betanult drillé, amitől a pilóták a legdurvább vészhelyzetben is érzelemmentesen, robotként kommunikálnak. Aztán pedig átevezünk a földi világba, hogy kiderüljön, hogyan szülte meg a COVID egy új vállalkozás megindítását.
Ebből fakad az, hogyha mondjuk van valamilyen repülőesemény, és ugye halljuk, van felvétel a pilóta fülkéből, vagy bárhonnan, akkor nem hallatszik a pilótáknak a vészhelyzetben az érzelmi feldúltsága. Itt tök nyugodtan beszélek, ennyi, kiengedtem a fékszárnyat, felhúzom, tehát ilyen nagyon szakmainak tűnő, érzelemmentes beszélgetés. Innen van, hogy ennyire drilleznek benneteket?
Ez egy jó szó, ez egyébként használatos szó is, a drill, ugye, hogy magyarul, hogy fordíthatjuk le, tehát, hogy ez a feladat ebben a helyzetben, ezt kell csinálnom.
Ez egy kötött eljárás.
Egy kötött eljárás, és ez tényleg a szimulátoros tréningjeim során is bejön, hogy amint valami nem úgy van, mint ahogy kellene, hogy legyen,
szándékosan ezt
azonnal az agyad átkapcsol szimulátor üzemmódba, de azonnal. És én meglepődtem, amikor életem első megszakított felszállását hajtottuk végre, viszonylag nagy sebességnél volt már. Tehát,
ez mennyi körülbelül?
Hát akkor Airbus 321-essel repültünk, és szerintem ez ilyen 80 csomó és 100 csomó közötti sebesség volt.
150-200.
Hát, szoroz meg kettővel, és egy picit csaljál le belőle. Na most egy elhatározási sebesség, ami után már nem szakítjuk
nem
meg.
Van a repülőtér végén.
Igen, az mondjuk egy 130 csomó. Tehát volt még benne margin, de az Airbus esetében 100 csomó fölött az már egy nagy sebességű, nagy energiájú megszakított felszállás, ugye ha ott kell megállni, az iszonyatos terhelés a fékeknek, meg a futóműnek, meg a gumiabroncsnak, meg egyébként mindenkinek mentálisan is. Tehát én mondom, ilyen 80 és 100 csomó között voltunk, tehát az már úgy pont úgy a határon mozog, és egyszer csak...
Ez már izgi volt,
igen.
Ugye?
És átment a szélvédő előtt egy madárraj, és én hallottam, most is azt mondom, hallottam valami puffanást. És azonnal ugye jön a call out, hogy stop. És akkor a kapitány is stop, húzza le a gázt, húzza rá a...
Ezt mondják vészféknek, ugye?
Ő csak annyit mondta, hogy stop. Ez a parancs. És nekem az agyam azonnal átkattan szimulátor módba, nem tudom, hogy miért, mert most csinálom életemben először, és a szimulátorban számít rá egy picit az ember. Az életben azt tanítják, hogy azért mindig készülj erre mentálisan, mielőtt beszúrod a gázt, hogy azért mi van, ha meg kell állni. De ugye ezért ez rutin, tehát nap mint nap daráljuk ugyanazt, azért ez nem mindig jut az ember eszébe. És én őszintén meglepődtem azon, hogy ez így azonnal átállt az agyam, mintha szimulátorban lennénk. És egyébként tényleg még így a kockázatvállalás kapcsán is, tehát az ember ezt megtanulja kezelni, az ember megtanul ezzel együtt élni. Sokszor egyébként párkapcsolatban ez nehéz olyan szempontból, hogy én is otthon mindig megkapom, hogy miért mindig a legrosszabbra készülök, meg hogy miért mindenben csak...
De ez átmegy a magánéletedbe?
Átmegy. Miért mindig a legrosszabbat feltételezem? És akkor ezt úgy nehéz megmondani, hogy figyelj, azért, mert hogyha a legrosszabbra készülök, és nem történik semmi, vagy csak fele olyan rossz történik, még mindig boldog vagyok.
Sokat beszélgettünk a pilótaságodról, de te vállalkozó is vagy, és egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy ez hogy jutott eszedbe, hiszen hát a laikus szemében, hogy a pilótaság, az leköd. Neked olyan szakmádban teljesen leköd, de aztán így hogy jött? Mitől lettél vállalkozó?
Hát ezt egy szóval tudom összefoglalni.
Hallgatlak.
COVID.
Ah.
Mert a COVID az ugye olyan szinten megakasztotta a repülést, meg azt a szakmát, amivel én foglalkoztam, hogy tényleg egy olyan helyzetet idézett elő, amire előtte senki nem
gondol. Se pénz, se posztó, semmi. Ott ültetek, és malmozás.
Igen.
Az kemény.
És majd szólunk, ha köszönjük. Tehát a COVID egyébként nagyon megtanított arra, hogy kell egy B-terv. Most nyilván, hogyha a hallgatók visszatekernek fejbe gyorsan, hogy mi ugye ismerjük egymást korábbról, mi ugye rádióztunk együtt. Igen. Nagyon sokat. Nekem a rádiózás lett volna mondjuk egy B-terv a repülés, meg minden más mellett. De aztán a rádió, ahol együtt dolgoztunk, ha jól emlékszem, 3 évet pereskedett a frekvenciáért, 3 évig nem szólt semmi.
Igen.
Tehát akkor a média a B-terv? Nem, az se egy stabil B-terv. Tehát kell valami, ami mindentől olyan szinten független, hogyha kell, akkor ugye abból a család meg tudjon élni, vagy hogy abból legyen valami bevétel.
Onnan tudod, hogy mit kell csinálni, ugye konkrétan.
Ezek ilyen, mindig ilyen szerencsés együttállások. Volt egy családi cégünk, amiben többen voltunk tulajdonosok, én is, és a tulajdonos társak úgy döntöttek, hogy ők nem szeretnének ezzel foglalkozni. Egyébként ez egy ingatlan kiadással foglalkozó cég, semmi extra, de úgy voltak vele, hogy nekik most ez nem kell, pupa hátukra, úgyhogy én megkaptam ezt a céget, és volt benne egy kis pénz a számlán. Nem sok, tehát ilyen 2 millió forint. Tehát arra, hogy te megváltsd a világot, arra ez nem biztos, hogy elég. Hát akkor mit tudsz vele csinálni? Bemész a bankba és kiveszed a pénzt, az a legrosszabb esemény, mert ugye akkor fizeted utána az adót, a bank is lehúz, tehát az, hogy kivedd és otthon legyen, annak sok értelme nincsen. Új ingatlant abból venni nem tudsz, mert ahhoz még önerőhöz is kevés, tehát hogy akkor mi legyen. És akkor jött az ötlet, hogy próbáljak valami más irányba elmozdulni, és végül is az lett a végeredmény, hogy köszönhetően így a covidos időtöltéseknek. Én nagyon sokat néztem a YouTube-ot, különböző youtubereket, influencereket, és hogy nem, így megragadt nekem a fejembe ezeket a snack és italautomatáknak az üzemeltetését, meg lehetne próbálni, vagy hogy mi kell hozzá, hogy kell. Nagyságrendileg ugye ez a pénzösszeg, mondjuk ez egy 2 millió forintos összeg, ez arra jó, hogy az ember megvegye az első automatáját, ha olyat talál, hogy kicsit leharcolt, lehasznált, akkor lehet, hogy 2 is tudsz venni. És
hát egyébként csak egy zárójelben mondom, hát ha 12 évig ülnék egy szobába, akkor se jutna eszembe, hogyha vállalkozom, akkor italautomaták meg ilyen.
Tehát jó, csak neked meg más, neked más ötleteid. Igen. Lennének, Igor, ami nekem meg eszembe nem jutna. Aha. Na mindegy, szót követett. Egyébként ez jól el is indult. A Covid alatt már gondolkoztam, ilyen Covid alatt például nagyon mentek ezek a különböző videók, tudod, hogy az emberek mit csináljanak, nem utazhatsz sehova, hogy veszel egy dobozos teherautót, és átalakítod lakóautóvá. Ez is egyébként egy olyan projekt.
Mászkálsz a világba.
Ez is egy olyan projekt, ami nekem olyan szinten elindult, hogy én szerintem ilyen 100 dollárnyi pénzt már elköltöttem erre az interneten, hogy különböző ilyen layoutokat megvásároltam PDF formátumban, hogyha vennék egy teherautót, azt hogy tudom átalakítani. Szerencsére ez a projekt ez csírájából elsüllyedt, mert a világ összes pénzét valószínűleg erre rá lehetne költeni. Na, szóval van egy céged.
Van pont annyi egy kis pénzed, ami elkölteni sok, befektetni kevés.
Igen, kezdjél vele valamit, és akkor... Hát olyan szerencsés helyzetben voltam, hogy jártam oktatni az egyik szimulátoros céghez, és hát általában reggeli szimulátorokat vállaltam, és nyilván olyan korán kezdtünk, hogy még a különböző ABC nem volt nyitva, nem tudtál venni a pékségbe egy kakaós csigát, mert még a pékség se volt nyitva. Ha kezdünk reggel 6-kor, akkor azért én nem szeretnék annyival előtte fölkelni, hogy én most otthon megreggelizek, próbálok minél tovább aludni. De volt becsületkasszás, croissant, meg víz, meg kóla bent. És akkor erre úgy számított az ember, és aztán így elkezdett elmaradozni. És akkor egyszer csak fölhívtam a főnököt, hogy figyelj már, hogy voltak régen ücsik, meg minden, hogy mi van vele. Hát, hogy az van, hogy ugye becsületkasszába nem nagyon dobálják be a pénzt az emberek, mert, de várjál, tök logikus az indok, mert hogy nagyon sok diák jön szimulátorozni, külföldiek. Nincs nála forint, euró van nála, 100 eurós, 50 eurós, 20 eurós. Aha. Apró nem nagyon van nála, és akkor kiveszi, mert szomjas, szerencsétlen, de amúgy meg ő kártyával fizetne. És akkor, pillanat, mi lenne? És akkor állt össze. Aha. A kép. Mi lenne, ha az én cégem hozna ide egy snack és italautomatát, és én vállalom a töltést, meg én vállalom az üzemeltetést, én csak a helyszínt kérem. Marci, csináld.
csinál, mindenki boldog lett.
Csináld, csak működjön. Ez az egy kérés volt, hogy csináld, de akkor csináld, és működjön. És működik. És akkor elkezdtem itthon ennek utána járni. Na most ugye nem tudom, mennyit tudok erről beszélni, még mennyi időnk van, mert azért az itthoni állapotok
elég. De ezt akartam kérdezni, azért ez így nagyon egyszerűen hangzik, de szerintem ez nem ilyen.
Hát ez nem
ilyen
egyszerű. Ez nem, hát azért mégiscsak Magyarországról beszélünk. Szóval ez...
Mi volt a legnagyobb akadálya be az egészbe, vagy a legnagyobb szívás, mondjuk így? Az induláskor.
Hát az induláskor a legnagyobb szívás, az fizikailag a legnagyobb, az a gép volt, mert hogy képzeld el, hogy megvettem, Marketplace-en találtam egy gépet. Fönn volt, elég ramaty állapotban volt. Valahol Szentendrén, a világ végén. Én meg kint voltam Bécsben. Még az utolsó munkanapom. Úgy, hogy a blokkomból az utolsó nap. Föltették, fotón jól nézett ki. Meg kéne venni, el kéne kezdeni. Na mindegy, a lényeg az, hogy én beültem az autóba, én hazajöttem aznap este, kimentem Szentendrére, megvettem egy automatát, ami utólag kiderült, hogy hulladék állapotban volt, és használhatatlan volt, és minden. Nem az a gép került be végül.
Hát akkor láttál először nyilván. Igen. Így
én úgy kezdtem ezt a bizniszt, hogy buktam 500 000 forintot. Így indult. És akkor ott voltam, hogy ülnek a nyakamon, hogy na Marci, mikor jön a gép, mert már mindenki éhes. Vettem egy automatát, amit nem tudok használni, mert olyan régi, hogy borzalom. Nem tudok rá kártyaterminált tenni, mert nem kezeli az alaplapja, meg nem kezeli ezt a protokollt a gép.
Jó gépet vettem,
hogy akkor most mi legyen.
Na és hogy oldottad meg?
És akkor hát utána jártam még jobban az interneten, és találtam olyan céget Magyarországon, aki automatákkal, felújított automatákkal, új automatákkal foglalkozik, és dupla árért gyakorlatilag, mint az a használt levedlet automata, de vásároltam egy másik használt automatát.
Igen, vett egy másikat, ezt meghagytad.
Ez meg ott maradt a garázs előtt, aztán később hát még telepen végezte szegényke, de a lényeg az, Igor, hogy buktam rajta mondjuk 500 000 forintot az első hónapban. Viszont, ha én aznap délután nem ülök be az autóba Bécsbe, és én nem jövök haza, és nem veszem meg, és nem kényszerítem magamat ebbe a helyzetbe, akkor valószínűleg mind a mai napig nem lenne még automata kihelyezve.
Szerinted ahhoz, hogy valaki csináljon, induljon egy vállalkozáshoz, kell valami kis, mondjuk így prés?
Biztos, hogy kell, mert különben kényelmes vagy. Tehát, hogy én is olyan szempontból kényelmes voltam, hogy volt egy főállásom, megjött a havi fizetésem, mi kényszerítene arra, hogy én most még több terhet tegyek a vállamra. És pusztán csak annyi, hogy megmutassam a világnak, hogy ez az én ötletem volt, ezt én találtam ki, és ezt én végigvittem mindenféle nehezítés árán, hogy az a gép végül fölkerült a harmadik emeletre, ahol nincs lift, teszem hozzá. És működik.
És működik a terminál.
És működik, minden. És csak kártyaterminállal, és teljesen legálisan üzemeltetve, ami itthon Magyarországon azért nem egy egyszerű sztori.
De melyik jobb érzés neked, amikor jó felszállsz, vagy egy ilyen jó repülés, vagy ez, mert az, hogy ez így megvan, ezt így oda tetted.
Figyelj, idő után a felszállás az rutinná válik, tehát nem érzed minden felszállásnál azt, főleg mondjuk 7 év után, hogy fú, hát én megcsináltam elért.
Vagy valami jó repülési dolog, vagy ez a siker? Vagy...
Nem, szerintem az lehet a motiváló, hogy kell tudnod magadnak célokat kitűzni, akár szakmában, akár teljesen máshol, és azokat meg kell tudnod valósítani. És ami nagyon nehéz szerintem, és nekem sok barátom, vagy sok ismerősöm talán itt bukik el, hogy teljesen irreális célokat tűznek ki maguk elé.
Na és mi a titka? Az, hogy ez reális legyen a cél, mert belevágtál, de tényleg vakon, ahogy elmondtad, és vette egy roncsot.
Amiről nem tudtam, hogy roncs.
Hát tehát, nem úgy hogy... nézett ki, ez a használt autó, hogy jól néz ki, és kiderül, hogy roncs.
Igen. Tényleg talán az a motiváció, hogy igenis megmutatom a világnak, hogy én ezt meg tudom csinálni. És mondjuk nekem édesapám üzletember, és ő vállalkozó volt világéletében, tehát én láttam...
Tanultál tőle?
Tanultam tőle, de nem így konkrétan,
hát
hogy,
nem a konkrét szakmai
hogy üljél le fiam, és hanem a mentalitást. Nagyon sokat tanultam tőle a kitartásról, hogy nem adjuk föl. Nagyon sokat tanultam általa az időmenedzsmentről. Teljesen máshogy látjuk az időmenedzsmentet. ő olyan, hogy ő végigcsinálja a feladatot, én meg eljutottam már arra a pontra, hogyha azt látom, hogy nekem még 4 órát kell valamibe beleölni, egyszerűen nem éri meg, és abba hagyom félúton. Tehát lehet, hogy ez egy generációs különbség, hogyha egyszerűen logikusan végig gondolva már nem ér meg több energiabefektetést, akkor nem érdekel, hogy mennyi van benne. Még mindig az a döntésem, hogy akkor járok a legjobban, hogyha ezt veszni hagyom.
Igen, ez valóban nagy generáció.
Például ez a gép. Lehet, hogy találhattam volna egy szervizt, vagy valakit, aki ezt ő meg tudja nekem csinálni. De akkor nem volt rá idő, tehát meg kellett hozni azt a döntést, hogy ez a gép, ez kuka, és nem akarok vele többet foglalkozni.
És ki is tudtad kapcsolni, tehát most a veszteségkezelésre gondolok, hogy igen, akkor nem kezdtél gondolni, jaj, miért, meg 500 ezer forint,
azon majd foglalkozunk később, igen. Aha. Tehát ezért mondom, hogy ki kell tűzni egy célt, egy reális célt. Tehát most az, hogy vegyek egy snack automatát, úgy, hogy van már ugye a snack automatás bizniszben mindenki azt, hogy akkor vegyek a gépet, ha van helyszíned. Tehát aha, a checklisten, és pilóta gondolkodás, ugye van egy checklisten, legyen egy hely, ahova vihetem, pipa, megvan. Keressek egy automatát, amit megvehetek, vagy talált, ez is pipa. Van helyszínen, van automatám. Oda kell juttatni, jó, akkor hogy fognak benne fizetni? És akkor itt jönnek a buktatók, mert fölmész a YouTube-ra, Amerikában vesz a srác egy gépet, beteszi a mosodába, ráteszi a kártyaolvasót, pif, és működik.
De azért sejtem, hogy nálunk nem így van.
Itthon azért ez nem így működik.
Ez nem mennyire így bonyolult egyébként? Csak hogy nem mondod,
nem bonyolult, ez adminisztráció. Tehát ez papírmunka, ez gizikét föl kell hívni a telefonon, egy olyan céggel is szerződést kell kötnöd, akik itt vannak egyébként az út túloldalán, nem mondom ki a nevüket, rettenet cég. Minden papíron megy, minden, faxold be a helyszín által aláírt hozzájáruló nyilatkozatot, és bejelentesz egy telepítési igényt, ők 30 napon belül hajlandók leplombálni az automatát. Tehát addig...
Mind közönségesen vállalkozásbarát.
Így van, és ráadásul monopól helyzetben van a cég, mert ők csinálják ezt. Aki utána jár, ők gyakorlatilag a telemetriát adják, hogy az én automatám, mint egy pénztárgép effektíve, be van kötve a NAV-hoz. És mindegy, hogy te kártyával fizetsz, vagy pénzt dobsz bele. Másik kérdés, hogy az én automatáim nem esznek meg már aprót, meg papírpénzt. Tehát ez csak kártya. De ugye ez valahogy a NAV-nak be kell vallani. És ugye ezt a telemetriai kapcsolatot adja, vagy felügyeli ez a cég havi nem kevés pénzért, és borzalom.
Sokan kérdezik, meg törik a fejüket, hogy hogyan lehet támogatni a kisvállalkozásokat. Hát úgy biztos ezek szerint, hogy normális körülményeket és gördülékeny üzletmenetet biztosítanak neki, és akkor lehet, hogy a vállalkozások lehet bízni, megoldják a saját gondjukat.
Igen, megint visszatérve erre, megnézel egy YouTube videót, Amerikában mondjuk minden tök jól működik. Itthon kártyás cég, aki a kártyaterminált forgalmazza és végül is távolról üzemelteti, ő nekik a munkaidejük az hétfő reggel 8-tól péntek délután 3-ig tart. Na most, ha neked szombat délután lehal a terminálod, mert mondjuk a SIM-kártya...
Akkor az le is halt.
Az hétfő reggel 8-ig az lehalt. Nem tudsz élő embert fölhívni, mert nincs szupport. És egy olyan üzletágról beszélünk, ami ugye hát a vending 0-24-ben működik. És kis cég vagyok, és mondhatják azt, hogy legyen otthon egy tartalékkártya terminálod. Jó. Lehet, és leveszem a régit, fölteszem az újat, és működik, de kis cég vagyok, nem tudok még 3-4-500 eurót kifizetni egy tartalék kártyaterminálért. És ott vagy, hogy péntek délután 4-től hétfő reggel 8-ig nincs ember, aki fölvegye. Amerikában meg hát ugye különböző időzónák, valószínűleg ott 0-24-es a support. Én azért ugye a repülés miatt elég jól beszélek angolul, én elkezdtem az online-on, és richtig a magyar support felé tereltek, hogy akkor ezt a magyar supporttal intézzem el, mert ugye elkéri az ügyfélszámodat, ő beazonosít, hogy te egy magyar cég vagy, itt a magyar képviselet, hát őket kell keresni. Pont.
Ja, de péntek 3 után ne.
De szombat délután 2 van, és nem megy az automata. Tehát itthon azért vannak ilyen buktatók. Az igaz, hogy ezt mind lepapírozni elég komoly adminisztratív kihívást jelentett. Hozzáteszem, hogy ha már működik, és már van egy automatája az embernek 2-3-5, akkor már sokkal egyszerűbb újakat beüzemelni, de a kezdeti lépések azért elég nehezek.
Szénási Marci, Köszönöm, hogy eljöttél.
Ilyen gyorsan elrepült az idő?
Nagyon nyomtuk a gázt. Igen. Köszönöm, hogy eljöttél a dzsungelharcba.
Köszönöm szépen a meghívást én is.
És a pilóta köszöntés az, hogy jó leszállást.
Jó leszállást, legyen így. Köszönöm szépen.
Köszönöm.
A dzsungelharc mai története véget ért, vendégem Szénási Márton kereskedelmi pilóta és cégtulajdonos volt. Egy hét múlva egy újabb történetet hallhattok a szabadság szeretetről, a kitartásról és a belső tűzről, olyan emberekről, akik a lehető legszélesebb értelemben vállalkozók, az én szememben egyben felfedezők is. Ha tetszett a beszélgetés, kövessétek a dzsungelharc Spotify csatornáját, hogy ne maradjatok le a jó történetekről. Köszönöm, hogy velünk voltatok. Rétai Igort hallottátok.
Ez volt a dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.